mai alkalommal a háláról gondolkodnánk közösen. Most olyan rossz időszakom van, mert azért mondom el, hogy mi is indította el bennem ezt a gondolatmenetet. Körülbelül egy hónapja meghalt a barátnőmnek a férje, 62 éves volt. És amikor felhívott Valika, hogy ugye Lőrinc Csabát többen ismertétek, amikor felhívott Valika, hogy meghalt a Csabi, én megkérdeztem, hogy ki az a Csabi, aki meghalt. Mert hát az ember nem gondol arra, hogy ez a 60 évesek elmennek, mert mi is ahhoz a korosztályhoz tartozunk, vagy a fölött vagyunk már bőven. És amikor letette a telefont, akkor a Jóisten azokat a gondolatokat adta, hogy milyen hálás vagyok Istennek, hogy ismerhettem, hogy taníthattam őket keresztségre, feleségével együtt, hogy a misszió munkában mindig ott voltak, mind a ketten, és hogy évente elvittek nyaralni a tengerpartra, hogy a rossz gerincem egy kicsit gyógyulgasson. És a szívemben ott volt a hála, a köszönet, és elkezdtem gondolkodni a hála kérdésén. Mi is az emberi életnek a célja? Én úgy fogalmaznám meg, hogy Isten boldogságra teremtette az embert. Egyetértetek vele? Szerepel a lélek gyümölcsei között a hála? Hol? Szeretet, öröm, békesség, béketűrés, szívesség, jóság, hűség, szelítség, mértékletesség. Ha hála fontos, miért nincs ott a lélek gyümölcsei között? Ezen kezdtem el gondolkodni. Aztán arra jutottam, hogy ahol szeretet van, ott nem lehet, hogy ne legyen hála. Ahol öröm van, ott nem lehet, hogy ne legyen hála. Ahol békesség van, ebben a nyomorult világban, ott is ott van a hála az ember szívében. Mert Pál apostol még a börtönből is azt írta, hogy örüljetek az Úrban mindenkor. Ismét mondom, örüljetek. Csak egy hálás szívű ember tud örülni a börtönben nagyon nehéz, silány körülmények között. Aztán, ahogy gondolkodtam a háláról, a koronavírus jutott persze eszembe, mi más? Olyan a hála, mint a védőoltás. A hála megőrzi az embert nagyon sok mindenről. Mert az embernek lehet keresni okot arra, hogy panaszkodjon, hogy zúgolódjon, hogy méltatlankodjon. Miért így, miért úgy, miért én, miért engem? Miért esik az eső, miért nem esik? Sok minden miatt zúgolódhat az ember, amikor az élet nehézségeivel szembesül, de mindezek mellett, ha a szívünkben ott van Isten iránt a hála, akkor egyrészt Istenre gondolunk, és ez erősebb lesz, mint a földi gondok, dolgok, nehézségek, és le fog győzni mindent az emberi életben. Erőt ad az embernek a hála érzése, az Isten jelenlétébe való vágyódás, hogy hordozzuk az élet terheit, az élet gondjait. Jobb életében is ott volt nagyon különös módon a hála. Ugye ismerjük Jobb történetét, egy megbecsült, gazdag ember, szép családdal, és aztán, amikor jött a betegség, amikor mindent elveszített, mindent és mindenkit, mert a felesége is szembefordult vele, a barátai 7 napig hallgattak, csendben, együtt érezve talán, de a fejükben valami más járt, keresni az okot. Aztán elnézést a megfogalmazásért, osztották az észt Jobbnak, a szenvedő Jobbnak, tárhoztatták is, és Jób ebben a fájdalomban mondott olyan dolgokat is, amire aztán azt mondja, hogy szélnek valók az elkeseredett embernek a szavai, mert nappal a fájdalom, éjjel az álmok gyötörték, és mégis Jób ki tudta mondani azt a szenvedés között, nem látva a megoldást, a kiutat. Mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára az én porom felett megáll. És majd az én szemeim látják meg őt. Én magam látom meg magamnak őt. Mi ez, ha nem a hála a megváltásért? Az Isten jelenlétéért, amit Jób nem érze, nem érezhetett, nem érzékelhetett, mert az Isten elrejtette az ő jelenlétét Jób elől. A hitnek a hatalmas kifejezése a hála. Hogy én bízom az Istenben. Ha értem a körülményeket, és ha nem értem, akkor is bízom benne. Ha körülmények úgy tűnnek, mintha az Isten is elhagyta volna őt. És Jób mégis. A vívódásai közepette ezt a hitét fejezte ki nagyon erősen. Gyógyszer a hála. Védelem, oltalom, gyógyszer a nehézségekkel szemben. Néhány történetet, bibliai történetet szeretnék felidézni, amiben megjelenik a hála, vagy nem jelenik meg. Lukács evangélium a 17. fejezetéhez halakozunk. Ugye ismerős a történet, illetve először talán a 19. fejezet Zákeus történetét idézzük fel. Zákeus igyekezett látni Jézust. Az élete rendezetlen volt, és amiket hallott Jézusról, az azt munkálta benne, hogy olyan jó lenne látni. Talán az ő életére is hozna valami megoldást Jézus. És mivel kicsi ember volt, és nem látta a tömegből Jézust, felmászott egy fára. Mit érezhetett Zákeus, amikor Jézus megállt a fa alatt? Mit érezhetett, amikor feltekintett és megszólította Zákeus? Hamar szállj alá, még a nevemet is tudja. Mert ma nekem hozzád kell mennem, így van írva? Nekem a te házadnál kell maradnom. Zúgolódtak, hát bűnös emberhez megy be már megint. És Zákeusban mit munkált Jézusnak ez a tette? De a hála az önvizsgálatra késztet. Amikor hálás vagyok Jézusnak, amit értem tett, akkor ez önvizsgálatra késztet. És Zákeus, amikor hazaérnek, azt mondja, Uram, én minden vagyonomnak felét a szegényeknek adom. És ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, négy annyit adok helyébe. Gyógyít a hála? Jézus látta, mi van Zákeus lelkében. És azt mondja, hogy én nem meglátogatni akarlak, Zákeus. Én ott akarok maradni nálad. És azt mondja Jézus, amikor a bűnbánat, a bűnrendezés ott elhangzott, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Nem a testi leszármazás alapján Ábrahám fia, hanem a hit alapján, mert zsidó volt. De most már a hívő Ábrahám fia volt. És Jézus azt mondja, hogy azért jött az embernek fia, hogy megkeresse, és megtartsa, ami elveszett. Felszabadult a teher alól, Zákeus békességre lelt, a szívében a hála. És ha visszalapozunk a 17. fejezethez, akkor ott van a 10 leprásnak a története. Jézus járja a vidéket, és ahogy halad, egyszer csak azt hallja, hogy emberek kiáltanak, Jézus, Mester, könyörülj rajtunk. Ugye a lepra nagyon súlyos betegség, és Jézus azt mondja nekik, hogy menjetek, mutassátok meg magatokat a papnak, és nem tudjuk, hogy mikor, hogyan, amíg oda mentek, megtisztultak. Talán egymást látták, hogy jé, az arcod, az orrod, a szemed, az ujjam. Milyen boldogok lehettek. Elmentek a paphoz, aki hivatalosan is tisztának, gyógyultnak nyilvánította őket, és utána mi az első az életben? A család. Indulnak haza, ahova már rég nem mehettek, nagy boldogan. És egy közülük, aki Samária beli volt, az visszatért. És nagyon érdekes, azt írja, visszatért, 15. vers, dicsőítvén az Istent nagy szóval, arccal leborult Jézus lábainál, hálát adott neki. És Jézus olyan szomorúan mondja, hogy nem 10 tisztulának én meg. Hol van a 9? Hol van a hála? És Jézus így folytatja, nem találkoztak, akik visszatértek volna dicsőséget adni az Istennek, csak ez az idegen? Azt mondja Jézus, hogy a hála annyit jelent, hogy dicsőséget adunk az Istennek. Leborulunk előtte, elismerjük, hogy méltatlanok, érdemtelenek vagyunk, és valami nagyon nagy dolgot kaptunk az Istentől, a gyógyulást, a kegyelmet, a segítséget, a megváltást. És Jézus szomorúan mondja, hogy hol van a 9? Hol van a hála? A hálának van egy magyar kifejezője, nem igen ritkán használjuk ezt, hogy hála. Mi a magyar megfelelője?
Köszönöm.
Köszönöm. Gyerekek, meg szoktátok köszönni az ebédet, a reggelit, a vacsorát? Meg szoktátok köszönni, hogy anya, apa mindent biztosít számotokra? Hogy elvisz kirándulni, hogy megveszi, amire szükségetek van. Sokszor mondjátok azt, hogy köszönöm. A ti lelketeknek, a mi lelkünknek tesz jót, ha azt mondjuk, hogy köszönöm. Gyógyít a hála. Ugyanúgy, ahogy Zákeust, ahogy ezt a leprást ember gyógyította. Jézus sokszor segített az embereken, és ő kevés viszonzást kapott. Kevés hálát kapott. Nemigen értették. Máté evangélium a 18. fejezetéhez, ha lapozunk, akkor a Bibliának talán ez az egyik legmegrázóbb története a hálával kapcsolatban, mert elmondja azt, hogy mi a következménye annak, ha elmarad a hála. Ugye láttuk Zákeus életében, hogy egy rendezett élet lett a következménye. Jézus ott maradt nála. Nyilván aztán elment, de a Szentlélek ott maradt, és szívébe fogadta a Szent Lelket Zákeus, és nyilván az az egy leprás is, aki visszament hálát adni. Az adós szolgáról szóló bibliai tanítás, Jézusi tanítás nagyon megrázó. Azt mondja Jézus a tanítványoknak, amikor a megbocsátás kérdéséről van szó, hogy van egy király, és van egy szolgája, akivel számot vet, hogy hogy végzi a rábízott javaknak a gondozását. És hát 10 000 talentummal volt adós, elherdálta a király vagyonát. És az akkor egy gyakorlat szerint, hogy valami megtérüljön, ugye adják el feleségét, gyermekeit, mindenét, őt, magát is. És ez az adós szolga a 26. vers szerint leborult, könyörgött neki mondván, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek néked. Olyat ígért, amit meg tudott volna majd tenni? Nem. Nem volt reális az ígérete. Kibúvót keresett egy időre, hogy aztán hogyan tovább, azt nem tudjuk. És az Úr megszánta őt, elbocsátotta, és minden adósságát elengedte. Hálás lehetett ez az ember? Mit gondoltok, milyen érzésekkel, milyen gondolatokkal ment haza? Hát minimum, hogy képzeljétek, elengedték az adósságomat, biztos, hogy mindenkinek elmondta. Vagy szégyelte a terhét, a bűnét? És amikor szembe jön vele egy szolgatársa, aki minimális összeggel, 100 dénárral tartozik neki, akkor mi volt a szívében? Képzeld el, nekem is volt adósságom, és a király minden adósságomat elengedte. Felejtsd el, említésre sem méltó. Ez hangzott el? Ha a hála önző, és csak magamért és magamnak igénylem az isteni áldást, akkor nem tud meggyógyítani. Mert hálás lehetett ez az ember? Biztos. Biztos, hogy nagyon örült. De nem engedte, hogy a szívéig hatoljon a hála gyógyító ereje. Mert teljesen döbbenetes, amit tesz, megragadja azt az embert, folytogatja, és azt mondja, fizesd meg nékem, amivel tartozom. Hol a hála? El tud illani egy pillanat alatt? El tud tűnni? Izraelnek a pusztai vándorlás idején van egy gondolat, ami magyarázatot ad arra, hogy miért estek mindig vissza. Azt írja, elfeledték cselekedetét. Könnyen felejtünk bizonyos dolgokat, a jó dolgokat. És aztán ez a szolga is leborul, könyörög, légy türelemmel, mindent megfizetek néked, a 100 dénárt meg is tudta volna fizetni. De a lelkében ott volt az a könyörtelen igazságszolgáltatás. Ő nem akar rá, elmenvén börtönbe veti őt, még nem megfizeti, amivel tartozik. Az angyalok az életünk tanúi, most behelyettesítjük, hogy a szolgatársak mindent megjelentettek a királynak, feletté megszomorodtak, elmenvén mindent megjelentettek az ő uruknak, amik történtek, és aztán jött a számadás. Mennyire szükségünk van a hála kifejezésére, a hála kifejezésének a gyakorlására. És van egy zsoltár, ami nem a Zsoltárok könyvében van, hanem Ésaiás könyve 12. fejezetében. A címe is ez, amit adtak a megváltottak hálaéneke. Befejezésül olvassuk el ezt a hálaéneket, és nézzük meg, hogy hogyan lehet ilyen a lelkületünk, és hogyan lehet majd részünk azon a napon, amikor Jézus Krisztus megjelenik az ég felhőiben, hogy most is hálát adjunk, és majd akkor is. Tehát Ésaiás könyve 12. fejezete, és így szólsz a manapon. Hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engemet. Biblia körön egyszer beszélgettünk, és azt mondja az egyik Biblia körös, hogy az Isten nem haragszik ránk. Olyan nincs, hogy az Isten haragszik. Az ember mégis ezt érzi, nem? Hogy haragszik. De jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál. Márk evangéliumában, amikor a megszáradkező ember meggyógyítása, szombatnapi meggyógyításáról van szó, és hát azt lesték, hogy meggyógyítja őt szombaton, hogy vádolhassák, akkor a Bibliának az egyik gyöngyszeme, amikor azt írja Jézus jelleméről, hogy elnézte őket haraggal, bánkódva szívük keménysége miatt. Isten haragszik a bűnre, és időnként kell, hogy éreztesse velünk a haragját. Amíg nem lágyul meg a szívünk, Zákeusra már nem kellett, hogy haragudjon. Az adós szolgára, aki könyörtelen volt, kellett, hogy éreztesse. Mert lesz végső igazságszolgáltatás. Meddig érezzük ezt az Isten haragját, vagy az Isten távolságtartását? Miközben persze mi vagyunk távol tőle, nem ő van távol tőlünk. Mikás könyve 7. fejezete válaszol erre a kérdésünkre, amikor leírja ezt a tapasztalatot. Mikiás könyve 7. fejezetében a 7. verstől így olvassuk. De én az Úrra nézek, várom az én szabadításom Istenét. Meghallgat engem az én Istenem. Ne örülj én ellenségem. Elestem ugyan, de felkelek. Mert ha még a sötétségben ülnék is, az Úr az én világosságom. Az Úr haragját hordozom, mert vétkeztem ellene, mindaddig, amíg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a világosságra, meglátom az ő igazságát. Azt mondja itt a Szentírás, hogy addig hordozzuk az Úr haragját, amíg leperli a mi perünket és meghozza a mi ítéletünket. Ez nem csak a végső ítéletre érvényes, hanem a mostani időre is. Amikor vétettem az Úr ellen, amikor a lelkemben békétlenség van, amikor sötétséget érzek, akkor mindaddig, amíg Isten szembe nem tud fordítani bennünket a bűneinkkel, addig mi azt érezzük, hogy az Isten haragszik ránk. De igazából a mi lelkünkben van békétlenség. Amikor megalázódik bennünk a lelkünk, amikor bűnbánatra jutunk, akkor az Isten felszabadít a teher alól. Ugye kivisz engem a világosságra. Meglátom az ő igazságát. az Úr a mi igazságunk, a megváltó Jézus Krisztus, aki életét adta értünk, hogy bennünk kimunkálhassa a békességet, és a békesség által a hálát. Ezért mondják a megváltottak, hálákat adok néked, ó Uram, mert jól lehet haragudtál reám, de elfordult haragod, és megvigasztaltál engem. Ez a megvigasztalás, ez a megbékélés az Istennel. És aztán így folytatódik, ímé az Isten az én szabadítóm. Bízom és nem félek, mert erősségem és énekem az Úr, és lönnékem szabadítóm. És örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből. Amit a samáriai asszonynak is mondott és ígért Jézus, hogy örök életre buzgó víznek kútfeje van ő benne, ahol nem lesz már lelki szomjúság, ahol megelégedettség lesz Istennel, ahol erőt kap az ember az élet terhei hordozásához, hogy örömmel merítetek, örömmel jöttök hozzám. Mert Jézus hívogat bennünket, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. És azt mondja az ige, és majd így szólotok ama napon. Adjatok hálát az Úrnak, magasztaljátok az ő nevét, hirdessétek a népek közt nagyságos dolgait, mondjátok, hogy nagy az ő neve. Mondjatok éneket az Úrnak, mert nagy dolgot cselekedett. Adjátok tudtára ezt az egész földnek. Kiálts és örvendj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. A megváltottak hála éneke. A 32. Zsoltár, Dávid Zsoltára, Dávid hála éneke, amikor azt mondja, hogy elvetted rólam bűneim terhét. És a megváltottak hála éneke is, a szabadulás, a lelki gyógyulás, és a lelki gyógyulás a fejlődés folyamatát indítja el, mert azt mondja, hogy örömmel merítetek vizet a szabadító kút fejéből, és aztán magasztaljátok az ő nevét, hirdetitek a népek közt, hogy az Isten országának ez az evangéliuma, hirdetetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek. Mondjátok, hogy nagy az ő neve, mert nagyságos dolgokat cselekszik. Mi az Isten neve? Nagyon sok neve van. Mindenható, örökkévaló. Jézus neve pedig, ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Az Immanuel, velünk az Isten. Mondjatok éneket az Úrnak, hála éneket, mert nagy dolgot cselekedett. Adott megváltót, szabadítót, amit megígért Ádámnak és Évának, az beteljesítette, mert elküldte Jézus, és Jézus végigélte a földi életet, hűséges volt a mennyei atyához, és az életét adta a mi bűneinkért, hogy bennünket majd visszavihessen az ő országába. Hogy mi hálásak lehessünk a megváltásért, a helyettes áldozatért, és majd ott lehessünk. Ja, mondjátok ezt. Dicsőítsétek az Istent ezért a nagy dologért. Adjátok tudtára ezt az egész világnak. És azt mondja, kiálts és örvendj Sionnak lakosa, mert nagy közötted Izraelnek szentje. Tegnap este a tévében néztem egy Isten tiszteletet, és a nagy Istenem éneket énekelték. Nagy Istenem. A Zsoltár is ezt mondja. Az Isten segítsen bennünket, hogy ha bármi van az életünkben, az Isten jelenlétében mindenkor megnyugvást találjunk. Békességünk legyen Istenben. Akkor is, ha esetleg beteg vagy, akkor is, ha esetleg bántanak, akkor is, ha a munkahelyen van probléma, vagy ha nem úgy alakul a termés, vagy a családban bármi gond, nehézség van, adjunk hálát az Istenünknek, hogy ő ott van velünk, nem hagy magunkra. Azt ígérte, el nem hagylak téged, el sem maradok tőled. És ha az életünkben ez jelen van, akkor folyamatos lesz a védőoltásnak a hatása. Védettek leszünk a bűnnel szemben, az zúgolódással, a méltatlankodással szemben. És a szívünkben ott lesz az Isten dicsőítő ének, tapasztalat, magatartás. És el fogjuk mondani másoknak is, hogy mely nagy dolgot cselekedett velünk az Isten.